Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm a meghívást, és jó napot kívánok én is a hallgatóknak.
Megérkezett, meg tudtam arról győződni, hogy nem az avatarja jött el. Elvileg, technikailag, műszakilag megoldható lenne ma, hogy mi ketten az avatarokon keresztül beszélgessünk egymással? Vagy még nem?
De abszolút. Hát az avatar az egy digitális megjelenítése egy személynek. Itt az történik, hogy felvesznek néhány videokamerálásból egy-egy videót, ez nagyjából 2-5-8 percet jelent, utána egy jó minőségű mikrofonnal felveszik a hangot, ez még 10 perc, és 30 perc alatt létrejön egy olyan adatállomány, amit egyébként egy mesterséges intelligencia feldolgoz. És ebből megtanulja, hogy hogy szoktam én gesztikulálni, hogyan beszélek, milyen tempóval, mennyire artikulálok, és ebből létrehozza az én digitális másomat, de ez már nem, ugye ez nem egy filmszerű valami, hanem ez egy digitális modell, aminek vagy megmondjuk neki, tehát leírjuk neki, hogy mi az, amit neki el kell mondani, és akkor azt megfelelően gesztikulálva, megfelelően a grimaszol, vagy el fogja mondani. Nos, ugye a kérdésére, hogyha ehhez az avatárhoz rendelünk egy olyan funkciót, úgy lehet elképzelni, hogy a ChatGPT-t, amivel ugye most írásban kommunikálunk, tehát fölteszünk egy kérdést, hogy válaszolja, a ChatGPT-t alárakjuk ennek az avatárnak, és egyébként az én avatárom egyik ChatGPT-ként föltesz egy kérdést az ön avatárjának, ezek elbeszélgetnek egymással. Ez nem jövőbeni megoldás, ezt ma is meg lehet egyébként oldani, úgyhogy nem vagyunk nagyon távol ettől. Amitől talán még távol vagyunk, hogy ugye az avatár az, hát hogyan látszik, hogy mi az avatár maga. Ilyen pillanatban ez két számítógépet jelentene, vagy két mobilt, szóval valamit jelentene. Hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, Gábor Dénésnek ebben az évben van a 125. születés évfordulója, ugye annak idején hologramot kitalálta, na most, hogyha ezt az avatárt, ezt nem egy képernyőn személyesítjük meg, hanem valamilyen 3D-s technológiával, akkor ott is ülne egy ilyen avatár, itt is ülne egy avatár, és beszélgethetne egymással. Tulajdonképpen arról, ami egyébként az ő tanítási hátterében megtanították, tehát amit ismer, hát ha valaki használja mondjuk a ChatGPT-t, akkor azért ugye ez eléggé széles körű konverzióra ad lehetőséget. Ha ezt el kell képzelni, az abban nem emlékszem rá pontosan, melyik csillagok háborúja volt.
Szerintem az első részben Jódamester, vagy valami nagyon kivetítettek.
Darth Vader nagyúr három dimenzióban megjelent, és
csak kivetítő kellett hozzá.
Hát kezdve egy kivetítő, de hát ez mondjuk ez a hologramos valami lehet például, de kivetíteni ugye most már nagyon sok mindent tudunk. Innétől kezdődően elvileg tudnánk ilyet is. Egy dolgot nem fogunk tudni, fizikai kontextusra kapcsolatban nem tudunk kerülni az ilyen avatáron keresztül. Ha egy kicsit tovább gondoljuk, és ez sem a sci-fi kategória most már, akkor azt mondjuk, hogyha két robot teszi ugyanezt, tehát egyik robot az ön avatárja, a másik robot az én avatárom, tegyük fel, hogy kicsit úgy néz ki, úgy beszél, úgy ott a kinézet azért mindig egyelőre még zűrös lesz, kivéve, hogyha olyan biológiai robotokat is lehet, aminek már ilyen kinézete van, akkor még verekedni is tudnának ezek a robotok egymással, de remélhetőleg egyelőre még erre azért nem kerül sor.
Jó, de mennyire kellene aktuálisan feltanítani az avatarokat vezérlő intelligenciát, hogy tudja, hogy én mit fogok kérdezni, mert én nem tudom, hogy a második kérdésem mi lesz, mert ez az ön első válaszától függ, és az önismereteit, amik a valószínűleg az én kérdéseim hatására is struktúrálódnak.
Csak annyira, mint amennyire egyébként a ChatGPT-vel beszélgetünk. Tehát fölteszünk egy kérdést, és ő válaszol rá valamit, az én következő kérdésem az ő válaszától függött. Tehát ilyen értelemben ez a technológia ez rendelkezésre áll. Tehát nem kell nagyon sok mindent hozzátenni ehhez, hogy ugyanezt két avatárral megtegyük.
Mi volna az értelme, hogy ön meg én valami teljesen mást is csinálhatnánk, én elmehetnék horgászni, ön elmehetne futni, miközben az adást csináljuk.
Tulajdonképpen ilyet is lehet, ugye én mióta kormánybiztos lettem, és ezért az egyébként most egy kicsit hadd lelkesedjek ettől az egész mesterséges intelligenciától, szóval ha megkérdezik az embereket, hogy ők mit is gondolnak erről, inkább úgy félnek tőle, azt javaslom mindenkinek, hogy ettől legyünk nagyon boldogok, tehát egyszerűen olyan lehetőség adódik a mesterséges intelligenciával, de a mindennapi életünk gyakorlatilag minden területén, de ami soha nem volt. Tehát olyan módon tudja támogatni, hogy én ettől nagyon lelkes vagyok. Most ezt a lelkesedést megpróbálom nyilván átadni annak, aki hallgatja, nézi, amit csinálunk. És ezért úgy gondoltuk, hogy ezt megpróbáljuk egy ideillő eszközzel ezzel az avatárral is megtenni, hogy megcsináltuk az avatáromat, mert hogy úton vagyok, volt egy program, elmentem BMW gyárba például, megnéztük azokat a robotokat, amik nem veszik el a munkánkat, hanem elvégzik azt a munkát, amit mi nem tudunk, vagy nem akarunk elvégezni. Utána beültem az autóba, és meg tudom írni azt a 5-6-8-10 mondatot, amit egyébként elküldünk ennek az avatárnak, és az avatár ez el fogja mondani. Én az autóba ülök, tehát nekem akkor éppen macerás lenne egy olyan gyors információt mondjuk a Facebookra megjeleníteni, de ezért aztán az avatár ezt el tudja mondani, és innentől kezdődően ez egy ilyen jó hangulatot teremt ebben az ügyben. Itt ez volt az indoka az avatárnak. De gyakorlatilag mondok másik példát, hogy mi is a jelentőség egy avatárnak. Ha mondjuk egy oktatási anyagot akarok olyan formában elmondani annak, aki az oktatásnak ugye a célja, hogy mondjuk érdekelje azt, hogy milyen módon beszél valaki ott, mellette megjelenik egy másik képernyő, vagy egy másik részén a képernyőnek, de mondjuk ugyanez a szöveg leegyszerűsítve írásban ábrákkal, akkor tulajdonképpen ott van jelentősége annak, hogy ott nem egy személy beszél, aki lehet, hogy kiváló matematikus, kiváló mérnök, vagy olyan, mint én, nehogy Isten, nem annyira jól beszél, és nem annyira érdekes, miért nem mondja helyette valaki más, aki ezt érdekesebbé teszi, és például a tanulásnak a hatékonyságát tudjuk nagymértékben erősíteni, hogy ezek konkrét ügyek, amiről most beszélek, tehát hogy esetleg visszatérünk rá, akkor szívesen mondok erről többet, de ugyanez igaz akkor is, ha mondjuk neurodivers, ugye ez autizmusnak is szoktuk nevezni, de gyerekeket tanítunk, ő esetükben nagyon nem mindegy, hogy ezek a gyerekek ezek egyébként okosak, meg csak egy más módon tanulnak, ott nem mindegy, hogy ki az a valaki, aki nekik ezt az oktatást végrehajtja. Ha egy érdekesebb avatar, egy érdekesebb személy, akkor ezt nyilván jobban fogja tudni kezelni, mint hogy egyébként valaki monoton hangon elmond valamit, vagy fordítva.
A mesterséges intelligenciával való kommunikációban nem olyan nagyon friss az, mióta mi is tudunk vele kommunikálni. Nagyon fontos a promptolás minősége. Az, hogy hogyan kérdezünk. Minél jobban kérdezünk, annál jobb válaszokat fogunk kapni. De ki tanítja meg az embereket jól kérdezni?
Hát ez egy új hogy mondjam, viselkedési tudományág. Ugye itt ahogy egyébként megtanulunk beszélni is, hogyha egyébként a ChatGPT-vel akarunk kommunikálni, akkor az nagyon fontos, hogy mi a kérdés. Vagy ő a kérdésre tud válaszolni abból, amit megtanult. Ha a kérdés rosszul tesszük föl, akkor valószínűleg rossz választ fogunk kapni. Hogyha a kérdés nagyon rossz, akkor ugye az is előfordul, hallucinációnak hívják, de hogy a másik oldalon lévő mesterséges intelligencia, de az elkezd olyan dolgokat mondani, ami nem úgy van, de ő akar válaszolni a kérdésre. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy nagyon specifikus legyen a kérdés, és nagyon specifikus formába tegyük föl, tehát legyen egyértelmű, hogy tudni akarunk, de mert akkor nem kalandozik el. Hát ezt meg kell szokni óvatlanul. Ez ugyanolyan, mint bármilyen másik kommunikáció egyébként emberek között is, ha valaki érthetetlenül beszél, és érthetetlenül teszi fel a kérdést, akkor valószínűleg érthetetlenebb reakciót kap rá. Itt ugyanez a helyzet.
Mi a kormánybiztos feladata? Milyen feladatot kapott?
Ugye alapvetően először egy kicsit arról, hogy mi is ennek az előzménye. Ugye 2020-ban akkor ugye még miniszter voltam, innovációs technológiai miniszter, és hát akkor ugye 2020-ban akkor még úgy gondoltuk, hogy a mesterséges intelligencia egy nagyon érdekes, innovatív technológia, ezért került ahhoz a minisztériumhoz. A mesterséges intelligenciára vonatkozó stratégiának a előkészítése. Létrehoztuk ennek ugye a hátterét, ez egy mesterséges intelligencia koalíció, ott akkor 301 néhány cég, most már az 500 fölött van a számok, ezek cégek, egyetemek, kutatóintézetek, állami szervezetek. Elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mit is akarunk, milyen viszonyt is akarunk ezzel a mesterséges intelligenciával, ugye megint ez 2020-ban volt. Akkor ez egy technokratább stratégia lett, hiszen akkor azt láttuk, hogy hát igen, itt vannak ilyen neurális hálók, meg vannak ilyen szuperszámítógépek, meg tényleg el kéne indítani az adatgazdaságot, tehát meghatároztuk, hogy mit kell tenni, és az egész jó sikerült ez a stratégia, csak hát az idő az nagyon gyorsan telik, tehát itt azért 5 év az gyakorlatilag az őskort jelenti, hogyha szigorúan értelmezzük a dolgot. Emlékszünk arra, hogy 2020-ban akkor volt ezeknek szántuk egyébként, a OTP létrehozott egy nagy számítógépes környezetet a magyar nyelv modelljének a létrehozására, és akkor elmentem oda, és föltettem egy ilyen maszkot, és nem én beszéltem, hanem az akkori ChatGPT-vel, ez egy korábbi változó volt, megcsináltattuk azt a beszédet, amit aztán ott elmondott, akkor ugye nem avatár volt, de hát elmondta. Na most az akkor nem volt tökéletes ma, ezek tökéletesek, tehát úgy változik a világ, hogy ezt hozzá kell tudni alkalmazkodni valamilyen formában. Szóval visszatérve a kormánybiztos feladatára, hogy miért most lett kormánybiztos, egyszerűen azért, mert a 2020-as alapvetően technológiai technokrata megközelítés ma már nem erről szól. Ez már nem egy érdekes technológia, nem egy innovatív eszköz, amit sok mindenre lehet használni. De tulajdonképpen az életünknek nincs olyan része, ahol ne jelenne meg a mesterséges intelligencia. És hát innentől kezdődően ezzel a közösségünknek valamilyen viszonyt kell képezni, úgyhogy miniszterelnök úr ezért kér fel arra, hogy részben a kormányzat, de a gazdaság, a jog vagy az üzlet területén legyen valaki, aki összepróbálja, hát nem is összefogni, mert ez akkora ügy, nem lehet összefogni, mindenképpen megpróbálja valamennyire koordinálni ezeket a tevékenységeket. És hát alapvetően ez egy koordinatív tevékenység. Ez fontos tudni, hogy a kormánybiztos az nem miniszter, nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, azokkal a jogkörökkel, viszont abban az értelemben, hogy több területnek a tevékenységére ér be ez a mesterséges intelligencia, ezért több helyen kell neki megnyilvánulni. Tehát egyfajta koordináció, egyfajta kommunikáció, és bizonyos területeken de vannak olyan jogkörei a kormánybiztosnak, ahol tevőlegesen feladatuk kell neki ellátni, de ezt egy minisztériumon keresztül, vagy minisztériumon együtt látja el. Tehát ilyen terület például a szuperszámítógépeknek a területe, ott egyértelműen azt mondja az a statútum, amit én kaptam, hogy erre a kormánybiztosra vonatkozik, hogy még a szuperszámítógépes kapacitások fejlesztése ennek a kormánybiztosnak a feladata, felügyel bizonyos területeket, meghatároz bizonyos területeket, de ugye a kormánybiztos az ilyen értelemben nem miniszter.
Nemzeti, régiós, Európai Uniós ökoszisztémákat kell fejleszteni, vagy be kell csatlakozni a globális ökoszisztémákba, és ott bérelni kell valamit.
Ugye is. Ugye Magyarország a méreteinél fogva nyilvánvalóan nem azon összeg közé fog tartozni, de akik a legnagyobb szuperszámítógépes kapacitásokkal rendelkeznek, valószínűleg nem is azok közé, de akik a legkomolyabb matematikai apparátus teszik egy ilyen dolog mögé. De önmagában ez nem baj, mert ezekre szükségünk van. Tehát nekünk is a Rényi Kutatóintézet nagyon jó dolgokat csinál egyébként a mesterséges intelligencia mondjuk alapjait képező matematikai objektumokkal kapcsolatosan. Mi is fejlesztünk szuperszámítógépes kapacitást, nem a legnagyobb a világon. Ahol viszont mindenki egyezően jó tud lenni, és ez nagyon fontos dolog, de hogy olyan alkalmazásokat fejleszünk, ami a mi közösségünknek fontos. Majd erre mondanék azért néhány példát, de még az előző gondolatot lezárva, viszont ezekben az ügyekben, ami már elkészült és ami van, azt nem szabad megismételni. Tehát nyugodtan lehet használni azokat a nagy nyelvi modelleket, amiket sokkal-sokkal több adaton tanítottak föl, mint a magyar nyelvi modellt. Akkor fölmerül a kérdés, de miért van szükség akkor magyar nyelvi modellre, azt hiszem 5-öt fejlesztünk most éppen. Hát azért, mert vannak olyan ügyek, amiket viszont ezek a nagy nyelvi modellek, ezek nem kezelnek, mert az ő érdeklődési szintjüket az, hogy Budapesten éppen hol van gyerekorvosi sürgősségi ellátás, ezt nem tudják, tehát kellenek legyenek ilyenfajta modellek is. Meg ezekből a nagy nyelvi modellekből, hogy ezeket nem mindig a ChatGPT-t használjuk, ez a hatalmas instrumentáció mögötte, ezekből lehet levezetni olyan kisebb nyelvi modelleket, amiket viszont specifikus alkalmazásokra lehet éppen használni, és innen kezdve a specifikus alkalmazás az már nagyon sok minden lehet, ami lokális ügy. Magyar zene például az egy olyan terület, amire mondjuk egy ilyen nyelvi modellt érdemes is használni. Ide tartozik mondjuk a magyar nyelv önmagába is egyébként egy érdekes dolog. Ennek a specifikumait ezekkel lehet jól kezelni, ugye ezért ezért jó az, hogy az OTP annak idején kifejlesztette azt a egyébként a legnagyobb magyar korpusszal rendelkező elelemet, nagy nyelvi modellt, ami most egyébként közösségi használatra is elérhető, hiszen ennek egy részét azt állami támogatásra tették. Tehát, hogy ezért fontos az, hogy legyenek saját megoldásaink is, de oltatlanul, ami létezik, azt használni kell. Ezeknek a használat egyébként nem bonyolult, tehát ez egy érdekes környezetet alakított ki. Ami megvan, azt meg kell venni, ami meg nincs, azt meg érdemes kifejleszteni, de azokat azért tudjuk, hogy azok mindig a saját céljainkra történő fejlesztéseket jelentik.
A korpusz az adat mennyiség, amivel dolgozik a modell?
Meg az, hogy honnét származik ez a mennyiség. Tehát ugye a nyelvi modelleket valamin fel kell tudni tanítani. Most ez lehet a teljes magyar írásbeliség és szóbeliségnek a valamilyen történő leképeződése. Hát ez nem volt elég arra, hogy például ezt az említett modellt ezen feltanítsuk, tehát ott kellett használni angol, meg azt hiszem egyéb más adatbázisokat is. De oltatlanul azért a magyar közös, a magyar nyelvnek ennek vannak specifikumai, ami hogyha megvan, akkor az egy jó dolog. Igen.
Honnan származnak az adatok, amivel a mi nemzeti rendszerünket föl tudjuk tölteni? Automatikusan generálódnak az adatok, vagy különbe kell írogatni?
Hát ugye az adatok azok generálódnak valahol, ugye alapvetően mondjuk egy bankba, amikor egy ügyintézővel beszélek, azt rögzítik, ezt ők elmondják, hogy rögzítik. Ez egy beszélgetés. Ezt a beszélgetést már lehet használni, mint egyébként tanító algoritmust. Ha felolvastatom a Széchenyi könyvtárnak a könyveit, és egyébként azt mondjuk, hogy ez is része, akkor azt is ugyanúgy föl lehet tanítani. Itt most persze erről megosznak a vélemények, hogy mi is történik ténylegesen, hogy van-e még elég írásbeliség és szóbeliség a világon ahhoz, de hogy ezeket tudjuk használni ilyen fajta modelleknek a tanítására, hogy Elon Musk mondta valamikor itt pár hónap ezelőtt, hogy hát elfogytak az adatok, tehát minden olyan
mindent elolvastak.
Adat, mindent elolvastunk, mindent felolvastunk, minden szóbeliséget valahogy összeraktunk, nincs több adatunk, hát akkor most mi fog történni, hogyan lehet egyébként akkor ezen túl tanítani például a nagy nyelvű modelleket. És az, hogy azt mondta Elon Musk, hogy hát akkor úgy tűnik, hogy ezentúl szintetikus adatokat kell használni. Mi a szintetikus adat, és hogy mit jelent ez? Hát ezek azok, amit például akkor ilyenfajta nyelvi modellek generálnak újabb helyzeteket. Van egy új kifejezés, ezt double AI-nak hívják, tehát ez a dupla mesterséges intelligencia. Most voltam múlt héten Izraelben, és egyik kollégánk, Sasol professzor most írt erről egy cikket. Azt mondja, ez egy olyan konstrukció, hogy fog egy mesterséges intelligenciát, ami problémát generál, és hogy másikat, ami ezeket a problémákat megoldja. És ezek egymással elkezdenek együttműködni. Na, itt megint egy szintetikus adatok képződik, ez az egyik generálta a problémát, a másik a megoldást, hogy ezek elkezdenek újabb adatokat generálni, és tulajdonképpen egy harmadikat már lehet ezeken az adatokon is akár tanítani. Tehát, hogy valószínűleg ez lesz az az irány, ami tovább ki tudja egészíteni a dolgot.
Számít az, hogy egy valódi létező problémát generál-e? Vagy az a lényeg, hogy egy probléma legyen, hogy interakcióba kerüljön, hát, és abban bármi
nem
kiér.
Nem szükségszerű, hogy létező probléma legyen, egyrészt nem tudjuk, hogy ez a probléma, amit generál, az
lehet, hogy probléma, csak nem tudtunk róla, hogy probléma.
Vagy nem tudtunk róla, vagy nem most probléma, hanem valamikor probléma lesz, de mindenképpen egy ügyet kezd el felfejteni, hogy itt emlegetni szokták olyan matematikai problémákat, mint a kör négyszögesítése, négyszög, háromszöges, háromszög négyszögesítése, háromszög négyszögesítése volt ez. Azt mondtam, hogy ezeket hogyan lehet megoldani. Hát ezek olyan ügyek, amik ugye a múltban voltak, aztán van, amire találunk megoldást, lehet, hogy nincs rá, akkor mondjuk ez nem. De ezek ilyen ügyek lehetnek, hogy eddig úgy gondoltuk, hogy ez nincs ez a kérdés, aztán kiderült, hogy van. De ugye pont ugye a neurális hálóknak a egyik lényegi funkció az, hogy olyan mintákat, tehát a adatok között olyan mintákat ismer föl, olyan összefüggéseket ismer föl, amit egyébként mi valószínűleg nem ismernénk föl, hiszen felismertük volna, akkor megtettük volna eddig is. De ezt máshogy kezelés, ebből aztán olyan tudáselemek jelennek meg, amik egyébként eddig nem voltak.
Ugye a háromszög négyszögesítésén viszonylag kevés ember szokott elgondolkozni, de földhöz ragadtabb, vagy sok ember?
Pedig ez egy probléma.
Hát probléma.
Azt nem tudom.
A mindennapi életünkben ritkán kapom fel a fejemre, hogy de jó lenne ezt megoldani.
Azt nem tudom, hogy hányan gondolkoznak el ezen. Eleve a problémát meg kell fogalmazni, hogy mit jelent a háromszög négyszögesítése, tehát hogy a háromszög területében milyen négyszöget lehet az ott benne lévő alakzatokkal előállítani. Tehát ez valószínűleg nem a mindennapi problémáink közé tartozik, de egy érdekes matematikai feladvány, amivel mondjuk néhány ember foglalkozik, de nyilván vannak másfajta ügyek is, amik mondjuk múltban úgy gondoltuk, hogy érdekes volt, aztán nem tudtuk megoldani, és akkor most lehet, hogy rátérünk erre a dologra.
De olyan problémákkal viszont valószínűleg sokan, hogy egy adott kórkép diagnózisa az hamarabb meglegyen. Vagy hogy a szolgáltatót hamarabb érjem el, és a problémámra hamarabb most kapjak választ. Ebbe benne van az
emlék. Itt szeretnék visszatérni arra, amit az elején mondtam, hogy szóval szerintem az, hogy egyébként ez az eszközrendszer, ez a rendelkezésünkre áll, ez egyik legjobb dolog, ami történhetett velünk, hiszen és akkor itt elkezdhetjük sorolni azokat az alkalmazásokat, amiket ön is mondott, de egészségügyi alkalmazások. Ha mondjuk egy adott leletet, ez lehet röntgentől kezdődően CTM-et, a leletező orvosnak kell feldolgozni, akkor itt az ő tudása és képessége határozzák meg azt, hogy észrevesz-e rajta egy olyan elváltozást, ami potenciálisan ahhoz vezetett, de hogy egyébként valaki onkológiai betegséget fog majd szerezni. De ha ezt nem vesz észre rajta, akkor itt eltulódik ennek a észrevételezése. Viszont ha ezt egy mesterséges intelligenciával tesszük, ami sokkal érzékenyebb ezekre, mert látott már ilyet, akkor innentől kezdődően sokkal gyorsabban kerül ezzel a kórképpel beteg az orvos elé, sokkal gyorsabban lehet beavatkozni. Hogy ezt egy kicsit még árnyaljuk ezt a kérdést. Ugye Krausz professzor úr, Nobel-díjasunk, aki egyébként 19 óta már Magyarországon folytatja a kutatásait, Magyarországon is folytatja a kutatásait. Egy olyan molekuláris új lenyomat kutatásnak hívják, ez ilyen furán hangzó dolog, de tényleg arról van szó,
az attoszekundum is elég furán hangzik.
Hát az még úgy érthető, ez egy kicsit absztraktabb. Tehát, hogy tulajdonképpen a vérmintákban ott van annak a lenyomata, hogy milyen betegségek érhetnek bennünket a jövőben. Ezt ő is fizikus, inkább kevés orvos, ezt úgy értettük, hogy a molekuláris szerkezetben, hogyha van valami fajta szakadás, deviancia, de akkor amikor ezt a vérmintában lévő molekulát ugye gerjesztjük, lézerre, ugye ez egy oda, tehát energiát adunk neki, akkor ez ugye rezgésbe jön, és amikor rezeg, akkor kibocsát egy elektromágneses hullámot. Na ez az, ami az attoszekundumnak, ugye attoszekundumos felismerésnek jelentősége van, de most nem úgy nyújtsuk, tehát ez rezeg, valamilyen elektromágneses hullámot kibocsát, és ennek a hullámnak a spektruma, tehát hogy milyen frekvenciatartalmak vannak benne, az jellemző arra, hogy milyen sérülés van a molekulában, és az a sérülés, ami meg a molekulában van, az meg jellemző lehet arra, hogy milyen betegséget fog majd az az adott ember a jövőben kapni. És ugye ő azt nézi, hogy, és ez egy mesterséges intelligencia alkalmazás egyébként innétől kezdődően, hogy a spektrumban lévő anomáliák, eltérések, egyéb mások, azok milyen betegségre jellemzőek, és ezt már egy olyan korai fázisban meg tudja mondani, hogy ennek a validációja, tehát ennek az ellenőrzését végzi egyébként ő Magyarországon, meg tudja mondani, hogy az adott beteg, hogyha egyébként így néz ki ez a molekuláris bujlenyomata, akkor mondjuk cukorbetegséget szereze. Mert hogyha ez elég korán, akkor még nincs nyilván, ha az ennek, akkor már tudnánk. Ha pedig ezt tudjuk elég korán, hogy ő hajlamos arra, hogy cukorbeteg lesz, vagy hajlamos arra, hogy valamilyen onkológiai betegsége lesz, akkor azzal szemben már korai fázisban bármit lehet tenni. Tehát ez...
Felkészült el az egészségügyi ellátórendszer, hogyha mindenki tudja, egyébként sem szombos a kapacitása, ha mindenki tudja, hogy jövő év december 2-án nekem nagy valószínűséggel egy ilyen problémám lesz.
Hát akkor... jövő december 2-án ennyire pontosan nem, de arra egyébként, hogy ezeket a, ugye mert ebből egy diagnosztikai eszköz lesz, bedugom az ujjam, vesz egy csöpért, ezt a vércsöpet megvilágítjuk lézerrel, egy másik eszközzel megnézzük azt, elvégezzük ezt a szuspektás analízist, utána megnézzük azt, hogy ebbe milyen jellemző eltérések vannak, és azt mondjuk, hogy potenciálisan itt te akkor majd nem jövő december 2-án, hanem mondjuk az elkövetkező 5 évben cukorbeteg lehetsz, tehát akkor az életmódodon változtassál, sportolj, étkezz egészségesebben, ne így alakod, tegyen bármit. De ez ugye egy diagnosztikai eljárás, amire az egészségügy sokkal felkészültebb, és nagyon jó példáink vannak egyébként. Már szoktam, hogy mondjam, egy rendszereket Magyarország nem szokás megdicsérni valakit, hogyha valami pozitív dolgot tesz, ugye különösen az egészségügyben mindig csak azt mondjuk, hogy mert milyen negatív ez. Mert a magyar egészségügyi rendszer az arra fölkészült, hogy hát úgynevezett adatalapú ellátást hajtson végre. Ugye az EST nevezetű rendszerünk, ezzel ugye mindenki szembesül, hiszen a gyógyszer receptét már ott kapja, az orvos oda tölti föl a leleteit. De ez egy nagyon jó adatbázis, mert 10 millió embernek az adatait egy egységes rendszerben kezeljük. Na most innentől kezdődően ebből a rendszerből, ebből egyrészt az adott betegre vonatkozóan, adott beteg csoportokra vonatkozóan sok következtetésre lehet vonni. Tehát össze tudom hasonlítani mondjuk azt, hogyha egyébként ezt a beteg csoportot, ezt ezzel a betegséggel ilyen gyógyszerrel kezeltem, mi lett ennek a hatása. Innentől kezdődően viszont, hogy ez megvan, ezt például Peták István csinálja, szinte egy magyar tudós, sikeres nagyon ebbe a dolgba, akkor össze tudom állítani azt az optimális gyógyszer kombinációt, ami egyébként ezek alapján, a tapasztalatok alapján, ja meg ha tudom, hogy milyen genetikai elváltozása van a betegnek, ugye ez a betegsoport, akkor viszont meg tudom mondani ezt, hogy mi az optimális gyógyszer kombinációt, akkor nem csak úgy általában egy széles spektrum valamivel kezelem, hanem akkor arra a betegségre az eddig hatékony dolgot. A magyar egészségügy egyébként abszolút föl van készülve. Néha ezt a kényszer jelenti, tehát ugye mióta nagyobb mértékben végzünk például vastagbél, emlő rákszűréseket, ott egy szükségesség, hogy legyen AI alapú leletező kvázi orvos, mert egy sor dolgot, mielőtt még a leletező orvoshoz jutnak, ebből nyilván nincs elég, meg kevés van, meg kettő kell belőle, ráadásul ilyenekhez, akkor előtte már van egy előzetes vélemény, és akkor nagy mértékben egyszerűsíteni egyébként a helyzetét. Másik példa, ha valakinek olyan CT vizsgálatot végeznek, ami egyébként a gerincet is érint, egy látom, én szokta, akkor erre a gépre rá lehet telepíteni egy olyan szoftvert, ami egyébként nem a gerinc az, ami a vizsgálattárgyát képezi, hanem minden más mellette, de hogyha egyébként ez közben úgyis elvégezzük a CT-t a gerincre, és hogyha a gerincen egyébként keresünk mikrorepedéseket, és azt mondjuk, hogy nem ezt vizsgáltuk, de ott van valami, ezt nézzük meg mindenképpen, akkor ezek mind olyan ügyek, amik pont ahhoz vezetnek, hogy sokkal jobb és hatékonyabb kvázi diagnózis, és hát ilyen értelemben aztán utána a kezelést tudjuk végrehajtani.
Egy oktusból a lehető legtöbb adatot kinyerni.
Abszolút, és ne terheljük a beteget, mert ha már egyébként
egy
is ott van,
nem
ha már
tíz.
Egyébként is ott van, akkor a gerinc az ugye azért innétől kezdve idáig véget ért, tehát az a testnek egy ekkora szakasza, akkor ha már ott van, akkor ezt végezzük el, és nyilván ezt nem akarok beleavatkozni orvosok szakmájában, nem értek hozzá. Ebből csak így mérnökként, amit megértettem, azokat szoktam így elmondani, de ez egyébként egy elég értelmezhető dolog. Van olyan cég, aki ezzel foglalkozik, Semmelweis Egyetemmel együttműködve, komplet adatbázist építettek arra, hogy hogyan lehet ezt a fajta vizsgálatot úgy elvégezni, hogy nem kerül semmibe, hiszen ott van egy plusz szoftver kell rá, és azt mondjuk, hogy na, akkor ez meg az vizsgálja, hogy egyébként ott történik-e valami.
Hol lakik a mesterséges intelligencia? Hol van most? Hol dolgozik? Hol kell és fekszik?
Ha most ugye ez egy összetett történet, hát hogy hol kell és fekszik, gyakorlatilag majdnem mindenhol, amivel egyébként szembesülünk. Tehát felhívjuk mondjuk egy bankot, és a bankban a ügyintézővel akarnánk beszélni, akkor már nem biztos, hogy a banki ügyintézővel beszélünk, lehet, hogy egy mesterséges intelligenciával beszéljük meg azokat az ügyeket, ami éppen érint bennünket. Hogyha mondjuk a digitális állampolgár alkalmazás használjuk, akkor nem biztos, hogy abban egyébként bizonyos döntéseket már egy másfajta algoritmus, lehet, hogy egy mesterséges intelligencia algoritmus hozott. Ha beülünk az autónkba, és az autó egy kicsit modernebb, de ez nem a legmodernebb kell legyen, amikor beavatkozik például a sávelhagyó asszisztens, akkor abban valószínűleg valamilyen mesterséges intelligencia alapú megoldásunk lesz, sőt, hogyha esetleg mondjuk négyes szintű önvezetésről beszélünk, és ugye az az, aminél ugye van még kormány az autóba, de már nem én vezetek, akkor ezekkel szembesülünk nagyon nagy gyakorisággal, vagy az előbb említett egészségügyi példák ugyanilyenek, hogy nem biztos, hogy ott már a leletező orvos végezte a teljes leletezést, nyilván ő aláírta és ő is megnézte, de lehet, hogy felét már a mesterséges intelligencia tette. Tehát ezekkel ma már ilyen formában szembesülünk. Ugye,
de bocsánat, fizikailag van lakhely a mesterséges intelligencia? Az autómban úgy tudom elképzelni, hogy ez benne van egy dobozban.
Alapvetően ez mindig valamilyen digitális eszközön történő megjelenést jelent. Ugye önmagában a mesterséges intelligenciát vagy papírról létezhet, annak úgy valószínűleg most már kevés jelentősége lett. Ez valamilyen digitális platformon létezik, tehát ez egy számítógépben lakik minden szempontból. De hát ugye a mesterséges intelligencia az, hogyan képezzük le, mi csak ugye el tudják képzelni a nézők, ugye ez okoz az egyik gondot, hogy hát mi is az a mesterséges intelligencia. Az egy számítógépen létező valami. Ugye mi ez a valami? Misztikusnak tűnik, ez a mesterséges neurális hálónak szokták hívni. Ez nem egy új dolog, tehát 81 néhány évvel ezelőtt már ez kitalálódott. Én 93-ban írtam azt hiszem az első olyan cikket, amikor ilyen mesterséges neurális hálóval végeztünk járműfedélzeti számítógépén olyan fajta becsléseket, modellezéseket, hogy is nézhet ki a gumiabroncsnak a karakterisztikája akkor, amikor az ESP-vel be akarok avatkozni. Tehát maga ez, mint matematikai jelenség, ez egy nagyon régóta létező valami. Az, hogy most jelent meg, ennek két indoka van. Az egyik az, hogy 92-93 környékén az adatokhoz való hozzáférés az még nem volt feltétlenül olyan, mint ma, illetve nem volt hozzá számítási kapacitásunk. Azt a projektet, amit az előbb említettem, azért hagytuk abba, mert az autófedélzeti számítógépen nem bírtunk ilyen optimálási feladatokat végrehajtani. De ebben lakik egyébként, hogyha ezt így mondjuk a mesterséges intelligencia, ez egy olyan valami, amiben van egy szorzási művelet, van összeadás, van benne egy súlyozó függvény, meg van benne két eltolás. Tehát nagyjából ezek azok a paraméterek, amiket egy ilyen neurális háló vagy amikkel rendelkezik. Amikor tanítjuk a neurális hálót egy meglévő adathalmazon, akkor tulajdonképpen ezeket a paramétereket változtatjuk nagyon gyorsan, az összeset, tehát ebből aztán egy nagy nyelvi modellnél több 10 milliárd nagyságrendről beszélünk, de ezeket változtatjuk addig, amíg egy optimális illeszkedést a tanító adatok bemenő oldalán látunk, és amikor azt mondjuk, hogy na, most megtaláltuk az optimumot, akkor rögzítjük ezeket a paramétereket, és utána már tulajdonképpen valóban csak ilyen szorzási, meg eltolás, meg egyéb műveleteket kell végrehajtunk. Ne ez a mesterséges intelligenciának a lakhelye, tehát ilyen értelemben ez mindig egy eszközben lakik. Az, hogy hol lakik ez, hát ma már kevés olyan eszköz van, ahol nincs ilyenfajta alkalmazása. Most ha leegyszerűsítjük, és úgy ránézünk magunkra, mondjuk a pacemakerünk már így működik, de az óránk, ha digitális óránk van, az így működik, a tele van mesterséges intelligencia alkalmazásokkal, a mosógépeink, a mosogatógép zseniális területeket jelentenek, de tehát, hogy ezek valahol megjelennek, mindenképpen egy digitális formában.
Maradva a közérthető autós példánál, milyen messziről lehet hozzáférni az én autóm sábelhagyás figyelő rendszeréhez, ami ugye kap frissítéseket, tehát benne, távolról is hozzá lehet férni.
Igen, bízunk benne, hogy rossz szándékú hozzáférést azt a rendszernek a fedélzeti architektúrája nem enged. Ugye ez egyébként olyan fontos kérdés, hiszen ugye ezek a rendszerek, ezek adatalapon működnek. Ha ezeket az adatokat korrumpáljuk, tehát hogyha ezeket bármilyen módon megváltoztatjuk, akkor ezzel egyébként lehet olyan dolgokat is csinálni, amit nem akarunk, vagy nem a mi szándékunkban áll. A szoftver letöltés az nyilvánvalóan az nem egy rossz szándékú történet, hogy javítani akarunk valamit. De tulajdonképpen ezekhez nagyon távol is hozzá lehet férni, hiszen az autó esetében a szerviz le tudja tölteni az adott szoftvert az autóban lévő SIM-kártyán keresztül, hogyha ezzel kapcsolódik egyébként a környezetéhez. Úgyhogy ilyen értelemben valóban itt arra azért nagyon kell figyelni, hogy ne történhessen olyan, ami rossz szándékú beavatkozást jelent, tehát leegyszerűsítve egy autonóm autót, azt ne lehessen kívülről arra rávenni, hogy mondjuk menjen neki egy másik autónak. Vannak ilyen filmek, ez a Fast and Furious,
persze, hát tele van a videójátékokból születnek a filmek, és a videójátékokból megcsinálhatjuk.
Ezek valós ügyek, a másik oldal, meg akik a jó fiúk, akik ezeket fejlesztik, ők meg azzal foglalkoznak, hogy egyébként kívülről ne lehessen például meghekelni ezeket a járműveket. Ez egy ilyen verseny mindig a rossz fiúk, meg a jó fiúk között. Egyre jó fiúk állnak ezt a győzelemre.
Amikor mesterséges intelligenciát kell okosítani, fejleszteni, akkor programozókkal kell dolgozni, jogászokkal kell dolgozni, nyelvészekkel kell dolgozni, gazdasági szakemberekkel kell dolgozni.
Csak ez, amit mondok, de inkább az adott területhez értő szakemberek a fontosabbak. Ugye a programozók megtették a saját dolgokat, meg folyamatosan teszik, létrehoznak olyan struktúrákat, matematikai struktúrákat, számítógépes struktúrákat, amik alkalmasak arra, hogy megtanítsuk, föltanítsuk őket. De amikor tanítjuk, akkor viszont már az adott területhez értő szakemberek a fontosak. Mondok egy példát, ugye az EST az alapvetően PDF fájlokban tartalmaz azokat az információkat, amik a betegről készülnek. Ezek lehetnek struktúráltabbak, például a laborleletek, meg lehetnek nem annyira struktúráltak, például az orvos által írt elemzés, mikor ott ülünk a rendelőbe, akkor ugye ezt mi nem értjük, hogy mit mond az orvos, mert részben latinul, részben orvosi szakszavakat, részben nem az egészet. Szóval ezek ahhoz, hogy egy ilyet tudjunk struktúrálni, de egy ilyet tudjunk átalakítani, és meg tudjuk tanítani egy ilyen neurális állónak, az kell egy orvos, aki azt mondja, hogy ezt hogy kell interpretálni. De mikor ez egyszer megtörtént, akkor viszont ez már ilyen értelme alattá válik. Tehát itt a szakembernek a jelenléte az fontos. Ott is fontos a szakember jelenléte, hogy amikor egy mesterséges intelligencia tesz egy javaslatot, végez egy elemzést, nem is hoz egy döntést, akkor valaki tudja azt megmondani, ez a döntés, ez most valóban az a fajta döntés, amit hozni kellett volna neki, vagy esetleg belehalucinált valamit ebbe az ügybe, vagy nem is hazudott. Most nyilván mint a halucinált hazugság, az inkább csak, hogy mi értsük, hogy mi történik. Tehát, hogy megpróbál válaszolni, és kikerült abból a tanított adattérből, amit ő látott előtte, és akkor megpróbál ebből valamit mondjuk extrapolálni, tehát ezen kívül csinálni. Na, ott viszont fontos az, hogy legyenek olyan szakemberek, olyan emberek, akik értik, hogy mi történik. Most persze ez nem kell túl gondolni, tehát hogyha a ChatGPT-vel mondjuk iratok egy adott területre egy fogalmazást, ott mondjuk lehet, hogy én is el tudom dönteni, vagy a szülő el tudja dönteni, hogy a gyerek csinált vele, akkor az most éppen mit jelent. De hát, hogyha mondjuk egy orvosi leletezésről van szó, ott mondjuk egy orvos kell ahhoz, hogy megnézze azt, hogy igen, amit ő egyébként mondjuk tumor jelnek vélt felfedezni, azon a képalkotó diagnosztika leleten, az valóban az-e.
Jó, de szokásbeli különbségeket kell kezelni. A fogorvosok állandó példája, hogy Amerikában egy ilyen problémával kihúzzák a fogat, mi nálunk pedig a fogmegtartó kezeléseken van a hangsúly.
Hát ugye
a GPT az valószínűleg a húzást fogja javasolni, vagy a diagnosztikai szoftver.
Ugye ez az, ami azon múlik, hogy mit tanítottak neki. Tehát, hogyha a ChatGPT-t alapvetően azon tanítják, de hogy mondjuk egy amerikai adatbázison, ott lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát ki kell húzni ezt a fogat, és egyszerű majd beültetni itt egy másikat. De ha ezt egy magyar fogorvosi tankönyvben mondjuk, vagy valami ilyenen tanítják, az meg lehet, hogy azt fogja javasolni, hogy inkább akkor tartsuk meg, és akkor próbáljuk megoldani ezt, hogy ne kelljen kihúzni a fogat, mert az a jobb. De ez azon múlik, hogy mit tanítottak neki. Most ugye ezzel azért van némi óvatosságra ok, tehát ha mondjuk egy adott történelmi helyzetet megtanítunk mondjuk egyik szempontból, egy ország szempontjából, megtanítjuk egy másik ország szempontjából, és mondjuk a kettő az eltér, példa a Trianon. Hát nyilván Trianonnak a megítélése az Magyarországon, a magyar tankönyvekben nem biztos, hogy pontosan, bár nem tudom, hogy így van, de nem biztos, hogy pontosan ugyanaz, mint mondjuk a környező országok valamelyikének a tankönyvében. Na most itt azért ezzel óvatosan kell bánni, hogy akkor melyik alapján tanult valamit. Ugye, ha nem kerül ki abból a kontextusból az adott mesterséges intelligencia, mondjuk a ChatGPT-t megtanítjuk a magyar tankönyvekre, vagy egy másikat, akkor nyilván a magyar tankönyvekben lévő ügyet fogja elmondani, és hogy olyan kérdést teszek fel, amiben nem volt benne, de akkor azt mondja, hogy bocsánat, erre kérdésre nem tudok válaszolni, mert a tanító adatbázisom az nem tartalmazta ezt. Ez a fair és korrekt viselkedés. Ha meg tartalmazta mind a kettőt, hát akkor viszont ugye el kell dönteni, hogy most akkor az, amit ő mondott, az jó nekem, vagy nem jó nekem. Mind a kettő igaz lehet. Nem mondtuk azt, hogy nem lehet máshogy tekinteni egy történelmi eseményre, de speciál mondjuk lehet, hogy a magyar érettségén, Trianon értelmezésénél nem ugyanazt gondoljuk, mint mondjuk egy másik ország Trianon értelmezésénél.
Maradva még mindig a fog példájánál, ilyenkor fel kell tanítani a diagnosztikai javasló szoftvernek a biztosítási környezetet is? Mert lehet olyan ország, ugye, ahol most azt preferálja, hogy húzzuk, kifizettük, kész. Mert hát olyan ország, ahol
vagy azt kell megmondani.
És ez nem orvosi kérdés, hanem biztosítás.
A biztosító az mit fedez? Ugye a magyar biztosító az fedezi mondjuk a fogmegtartó kezelést, az Amerika meg azt mondja, hogy ha egyébként nincsen ilyen biztosítás, akkor húzzuk ezt a fogat, mert ez belekerül nem tudom, $200, ha meg akarod tartani, ez meg $1000, de nem jó biztosításod. De az is lehet, hogy hol vagy, Amerikában vagy mondjuk Európában, ezenből mondjuk Magyarországon, mert ha megvan ez a fajta korreláció, tehát azt mondtuk, hogy igen, Magyarországon ezt a fogat, ezt nem szokták kihúzni, hanem helyette meggyógyítják, de akkor viszont azt kell mondani, hogy Magyarországon ezt a fogat, ezt nem húznák ki, tehát ha elmész egy fogorvoshoz, akkor míg Amerikában ott kihúznák ezt a fogat, az is egy lehetőség, tehát te Magyarországon vagy.
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal, Nemzeti Adatvagyon Ügynökséggel és számtalan ilyen szervezettel a mesterséges intelligencia kormánybiztosának mi dolga van? De hogy néz ki ez a rendszer, ami ezzel a problémával foglalkozik?
Ugye alapvetően a stratégia, ami hamarosan meg fog jelenni, az új jobb stratégia, ez két részt tartalmaz, van egy alapozó pillér része, és van egy mondjuk azt inkább alkalmazás vagy példa része. Ugye az alapozó pillér része nagyon sok mindent tartalmaz, ami ahhoz szükséges, hogy egyáltalán meglegyen a megfelelő jogi, műszaki hátterünk ahhoz, hogy mesterséges intelligencia alkalmazásokat tudjunk egyáltalán gyártani. Ugye itt amikor 2020-ban megcsináltuk az első stratégiát, akkor még nem volt európai uniós szabályzás. Mi is sokat gondolkodtunk rajta, hogy mit a kormánynak, vagy mit a jogszabályi környezetnek a feladata, hogy Amerikában nem szabályozzák a magyarra a mesterséges intelligenciát, Kínában se egyébként.
Hát azért tartanak azt ott mondta, állítólag, ahol tartanak.
Összetett a kérdés, most az első reakció nyilván ez, hogy hiszen ha mindent lehet, akkor sokkal egyszerűbb. Nyilván ott sem úgy van egyébként, hogy mindent lehet a mesterséges intelligenciával, Amerikában sem. Most lehet, hogy nincs egyébként saját AI törvény, de Angliában sincs. Angolok azt mondták, hogy a normál jogrendünk, ha valami olyan visszaélés történik egy mesterséges intelligencia alapú rendszerre, de akkor a normál jogrendünk ezt kell, hogy kezelje valamilyen formában, hiszen az ottani PTK az egyértelműen előírja, hogy mit jelentek a személyiségi jogok, hogyha engem egyébként egy drónról lefényképeznek, vagy lefilmeznek, és egyébként ezt egy AI-jal feldolgozzák, és ebből lesz valami számomra nem elfogadható kép, és ez megjelenik az újságban, akkor ott a PTK alapján gondolom elmegyünk, és bepereljük, aztán megnyerjük a percet.
És egy mesterséges intelligencia jogsértés egy 400 éves tehénen alapuló jogesetre fog visszaállni.
Akár ez is lehet, az angolok így döntöttek. Na most ugye az Európai Unió egy kicsit más döntés hozott, azt mondta, de hát nyilván neki indoka van, hogy ugye az EU azért az egy bonyolultabb szerkezet, mint akár egy egységes adatstruktúrával rendelkező Egyesült Államok vagy Kína. Azt mondta, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, hiszen ez a technológia ez alkalmas arra, hogy különböző rizikószinteken ugyan, de kárt okozzon az embereknek, ezért ugye 4 rizikószintet definiáltak, ennek az első szintje az, ami már Magyarországon is hatályosult, és majd jönni fog a többi is. Én most azt mondanám, hogy ezek nem gátolják az eredményes mesterséges intelligencia alkalmazást, ami már ez a fajta jogi ügy, tehát az, hogy most embereket nem lehet pontozni, meg nem lehet sorba állítani, nem tudom mi alapján. Ez azt, hogy én egyébként egy onkológiai a leletnek a mesterséges intelligencia alapú értékelését elvégzem, ezt nem gátolja semmilyen formában. Ami tudja ezt gátolni, és ez szintén a jogrendhez tartozik, ez az adatokhoz való hozzáférés. Tehát ez inkább már a GDPR-nak a tartománya. Tehát ha nem férek hozzá azokhoz az adatokhoz, ami ahhoz szükséges, hogy én egy alkalmazást létre tudjak hozni, vagy nem egyszerűen férek hozzá, az versenyhátrányt jelent. Tehát, de ez a Amerikában sincs máshogy, meg Kínában se egyébként. Ami azzal, ugye az AI Act, ez az európai jogszabály, ez egy rendelet európai szinten, ez ugye törvényt jelent Magyarországon. Ennek az elemeinek az installálása most történik. Ugye augusztus elejéig létre kell hoznunk azt az AI Office, egy olyan hatóságot, ami egy másodlagos hatóságként, de az AI-jal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik, pont amiatt, hogyha bármilyen olyan kérdés, jogsértés egyéb más merül föl, akkor legyen meg a megfelelő szervezetünk. Mi úgy döntöttünk, hogy erre egy önálló hatóságot hozunk létre, erről még folynak egyébként a viták, mert különböző országnak különböző volt a meglátásuk ebben az ügyben. Ugye több ország azt mondta, hogy az ottani adatvédelmi hatósághoz rendelték ezt a funkciót, mert azt mondják, hogy hát ez a mesterséges intelligencia, ez adat alapú, tehát ha az adatokhoz adatok felhasználását, az adatokhoz a hozzáférésünket ott próbáljuk megrögzíteni. Most azt mondanám, hogy az ízlés kérdése, szerintem a mesterséges intelligencia ennél sokkal több mindent jelent, tehát a fejlődését jobban szolgálja az, hogyha egy önálló hatóságban, mint egyértelműen egy hatósághoz rendeljük. De ez döntés kérdése a tagállamok esetében. Tehát ez például egy olyan feladat, amit létre kell hozni. Ennek a létrehozatala egyébként zajlik. Ugyanígy zajlik ugye ez a jogi háttere. Ugye már létrehoztuk 2020-ban a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, a NAVÜT. Ennek a NAVÜT-nek az a dolga, hogy az államnál rendelkezésre álló adatokat megfelelő bizalmassági elvárások mellett, tehát anonimizálva ne lehessen visszakövetkeztetni, hogy ki volt, de áruba tudja bocsátani, és az árubocsátás az azt jelenti, hogy ha valaki üzleti célra akarja alkalmazni, az fizessen, azért az adatért, amit ő megkap, és egyébként használja egy termék kifejlesztésébe. Ha valaki kutatni akarja ezeket, ott nyilván nem kell fizetni érte, ott csak azt kell garantálni, hogy ne lehessen a kutatás alatt sem ebből visszakövetkeztetni, illetve hogyha maga az adatgazda akarja használni, az milyen feltételek mellett teheti. Ez a NAVÜ-nek a feladata. Van még egy szereplő, az Attraknak hívják, ez egy cég. Ő rendelkezik azzal a képességgel, hogy ezeket az adatokat anonimizálni tudja, tehát ne kerülhessen ki olyan. Most ha ezeket rendezzük, akkor tulajdonképpen ezzel olyan nagyon, hogy mondjam, hátrányos helyzetet Európában nem állítottunk elő. Ugye nagyon fontos azt is érteni, hogy ennek azért feltételei vannak. Az egyik ilyen a számítási kapacitás, ez a szuperszámítógépnek szokták nevezni, HPC. Itt Magyarország is erősen tevékenykedik ezen, ugye ez az én egyik feladatom is, hogy hozzuk létre azt a nagy teljesítmény számítási kapacitást, ami alkalmas arra, hogy ezt az előbb kicsit elmondott, optimálási feladatot végrehajt. Tehát föltanítsuk ezeket a neurális hálókat valamilyen formában.
Azért kell saját, mert ez egy biztonsági kérdés? Vagy szuverenitási kérdés, hogy sajátunk legyen?
Vannak olyan ügyek, ami esetében nem az. Tehát van, ahol a felhőben lévő kapacitás elérhető, van között, ugye, ami nem nemzetbiztonsági kérdés, nyugodtan lehet használni. Most az, hogy a történelem és a magyar nyelvkönyveket, vagy nyelvtankönyveket, ezeket egy hálóban, egy a felhőben lévő kapacitásra tanítsuk föl, mennek semmifajta nemzetbiztonsági kérdése nincs. Az, hogy a magyar genomról valaki teljes képet tudjon kapni mondjuk az EST adatai alapján, annak már van nemzetbiztonsági kérdése, azt már célszerű itthon tenni. Ugyanez igaz, mondjuk ha a NAV adatait akarja valaki használni, nyilván mindig neutralizált módon teljesen, akkor az sem biztos, hogy pont egy felhőben lévő kapacitáson kell tanítani, vagy ott lévő rendszereken tanítani, azt egy lokális helyzet. De ezeket előírja egyébként a jogszabály is, meg az adatgazda is, ezek tud feltételeket támasztani. A szuverenitás, az, hogy legyen ilyenfajta kapacitásunk, az talán kevésbé, bár a szuverenitás a kérdés is, hiszen vannak olyan adataink, amit nem akarunk a felhőbe, de ez inkább befektetési, illetve technológiai kérdés. Ha megnézzük, hogy mennyi kapacitása van Finnországnak, hát ez már ilyen 300 petaflops környékén van. Finnország az egy kicsit kisebb ország, mint mi. Mert ők azt mondják, hogy a tőkevonzás olyan cégek, akik egyébként mondjuk mesterséges intelligencia alkalmazásokat fejlesztenek Finnországban, nekik kell ilyen számítási kapacitást. Tehát ott ez egy jól meghatározott üzleti kérdés, hogy mi is ebbe az irányba haladunk, messze nem tartunk még itt, de nekünk is lesz most egy 20 petaflopsos gép, már van egy 5 petaflopsos, ugye korábban az OTP-nek volt egy 27 petaflopsos gépe, tehát ebbe az irányba haladunk, ez inkább egy mondjuk azt, hogy jó befektetés, hiszen ezt a kapacitást el lehet adni, azon túl, hogy persze van egyfajta szuverenitási kérdése is. Tehát nagyjából ezek azok az ügyek, amiket ha rendezünk, akkor nem gondolom azt, hogy bennünket Európába, Amerikával szembe bárki más limitálhatna. Ami limitál egy országot, az alapvetően az adott mennyiség, ami ott elérhető. Tehát, hogyha az annyi, amennyi, hát akkor azon pont annyit lehet tanítani, milyen az adatmennyiség.
Ha lesz egy AI hatóság, akkor ez olyan hatóság lesz, hogy mindenki alá fog tartozni, vagy lesznek duplikátumok, meg speciális szakterületek?
Nem, ez történik, tehát ez egy másodlagos hatóság, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogyha mondjuk a fogyasztóvédelmi hatóság egy olyan rendszerrel szembesül, ami mondjuk egy olyan szoftver, ami egyébként AI alapon működik, és ez egyébként valamilyen fogyasztói problémát okozott, akkor van feladata az AI hatóság, akkor megnézze, hogy ez rendben van-e így. De ugye ez nagyon sok mindent kell, hogy rendezzen. Nagyon az elején vagyunk ennek a dolognak, tegyük ezt is hozzá. Tehát azért ez most kezd kialakulni Európában is. Tehát most kezdett, ugye a törvény hatályosulása miatt most kezd kialakulni, de most látjuk azt, hogy milyen ügyekkel fogunk szembesülni. Ez egy komoly terület, tehát ilyen kérdések, hogy egy tetszőlegesen valahol rögzített hangfelvétel, meg egy filmfelvétel alapján valakinek megcsinálják az avatárját, és ez az avatár, ez egyébként mondjuk politikai kijelentéseket tesz. Mondjuk
vagy őrült dolgokat kezd el beszélni, vagy olyan negatív.
Így van. Na most ugye ezeket valamilyen formában azért mindenképpen kezelni kell, ez nem történhet meg.
De ezt kikezeli a kibervédelmi hatóság?
Az AI hatóság. Tehát ugye amikor erről van szó, hogy meglévő adatok alapján AI alkalmazásával létrehoztuk az avatárt, és az avatár az arra buzdít, hogy menjünk, nem tudom, tüntetni, akkor az nem helyes, ezt rendezni kell valamilyen formában.
Hát kivéve, hogyha a gyülekezési jogszabályait betartja, akkor hát, helyes.
Úgyhogy nem akarunk, hogy így nyilván, de hogyha mondjuk arra, hogy milyen buta példát mondjak, hogy később ugye ez egy politikai kérdés válik innétől kezdődően, de ha mondjuk, hogy mindenki vigyen magával egy baltát, meg egy nem tudom mit, akkor az mondjuk lehet, hogy nem menjünk tüntetni, okay, foglaljuk el hidat, azt nem tudom, hogy oké, de hogy baltával nem menjünk tüntetni, mert erre buzdít bennünket valami, az biztos. Tehát, hogy mondjuk ezeket azért nyilván kezelni kell. Na, ez az AI hatóságnak egyébként a dolga.
Az látszik-e már, hogy az Európai Green Deal meg a mesterséges intelligencia fejlesztésének áramigénye között milyen összefüggés van?
Ez egy jó kérdés. Ugye itt az áramigény az egyértelműen a szuperszámítógépes kapacitásoknak. Tehát ezek nagyon nagy teljesítményű számítógépek, ami nem csak energiát használ, hanem hát azért foglalkozni kell, hogy az egyébként általa generált, ugye átalakítja a villamos energiát hőenergiával. Ezt valamilyen formában üteni kell, és ezt az hőenergiát, ami ott előállításra kerül, ezt mindenképpen fel kell használni. Csak egy példa azért, hogy értsük, ugye most tervezzük ezt a 20 petaflopsos kapacitásunkat. Két helyszín van, ami erre alkalmasnak tűnik ebben a pillanatban. Az egyik a Hurrenhez tartozó Wigner kutatóintézetnek az egyik gépterme, a másik pedig a jelenlegi szuperszámítógépes kapacitásunkat is tartalmazó debreceni gépterem. De mind a kettő esetben a legnagyobb költség az, hogy az áram hozzáfizetés is persze pénzbe kerül, de ez megoldható, hogy mit csinálunk azzal a hőenergiával, ami ott felszabadul.
Paradicsomot termelnek, vagy lakásokat fűtenek.
Így jönnek azok az ügye. Igen, csak ehhez ott kell legyen a paradicsomtenyészet, meg ott kell legyen a lakás, ahol a szuperszámítógép van, vagy közelébe kell legyen, úgyhogy Debrecenben ott például a gyuszadának a fűtését fogják ellátni vele. A Wigner esetében pedig olyan mobil hőtároló megoldásokat terveznek, ahol a hő elvihető onnét. Tehát fizikailag megfogom mondjuk azt a homokakkumulátort, amiben egyébként a hőt tároltam, és orrébb viszem egy kilométerre, és akkor ott szintén lakásfűtők vele például. De, tehát, hogy ilyen értelemben, hogy nem véletlen az, hogy amerikai nagy tech cégek, hát ők atomerőművek újraindításán gondolkoznak, mert egyszerűen ennek a dolognak, ennek komoly kapacitás igényel 500 megawatt, az nem olyan komoly kapacitás egy ilyen számítógépes.
Stabilnak is kell lennie, nem függhet külső hálózattól.
Hát ugye sokfajta feltétel van, ugye ezért mondjuk a naperőművekkel történő szuperszámítógép ellátás, az nem a legjobb, ezért ugye javasolják ők is azt, hogy akkor leállított atomerőművek, indítsuk újra. Európában az érdekes lesz, mert a Európai Unió országainak egy jelentős része az egyébként elkezdett pozitív irányban fordulni, például az alaperőművek, tehát a mondjuk az atomerőművek irányába. Németország lesz itt egy érdekes kérdés, hogy ugye Németország leállította az atomerőműveit, de hát Németország a világ egyik leghigh-techebb országa. Most, hogyha ő egyébként mondjuk nagy teljesítményű szuperszámítógépeket kíván működtetni, ott van a legnagyobb Jülichbe egyébként a mi partnerünk ráadásul, akkor ők is meg fogják fontolni azt, hogy az egyébként jó állapotú atomerőműveiket, amit politikai szempontból állítottak le, nem volt más indoka ugye a fukushimai katasztrófa után, hogy ezeket újraindítja.
De elég a francia kapacitás? Minden második faluban van egy atomerőmű kis túlzása.
Hát egyelőre igen, de hát hogyha még telepítünk két komolyabb szuperszámítógépet, akkor már biztos, hogy elég lesz.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Palkovics László mesterséges intelligenciáját felelős kormánybiztos volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megtalálják. Ha feliratkoznak, akkor a következőt automatikusan nem kell külön keresni. Bár a ChatGPT-vel nyilván az is könnyen megy. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.